szívünkből beleugrunk az üzenetbe, de még szeretnék előtte imádkozni. Mennyi Atyám, köszönöm ezt a mai reggelt, köszönöm ezt a délelőttet, hogy már lehet, hogy még online vagyunk együtt, egy csapatként, egy gyülekezetként, de hiszem azt, hogy a szívünket folyamatosan akarod formálni. És kérlek, hogy a mai nap, a vasárnap, az nekem mindig arról szól, hogy hasíts le egy darabot belőlem, aminek nem kellene ott lennie, vagy adj még egy darabot vissza, aminek viszont bennem kellene lennem, és nincsen. Mert szeretnék egyre jobban olyanok lenni, mint te, Krisztus, ahogy itt a Földön jártál, szeretnék egyre jobban elsajátítani azt a tulajdonságot, akit te vagy, azt a jellemet, akit te vagy, helyt állni a helyzetekben, az életünknek minden területén, megfogni a lehetőségeket és vezetni azt, nem pedig hagyni sodródni. És szeretnék, hogy vezess bennünket ma. Vezess bennünket bele az igédbe, vezess bennünket abba, hogy mit jelent ez ma, itt és most. És segíts felismerni azt a hangot, aki te lennél ma, aki te vagy ma, ahogyan te vagy ma. És segíts, hogy változtassa meg a szívünket. Sokszor azt érzem magamban egy személyként, hogy szinte alig változok, és mi az, ami meg tud engem változtatni, és ilyenkor jövök rá, hogy elkeseredetten szükségem van arra, hogy tőled kapjak erőt, és tőled kapjak igazi változást. Úgyhogy hozz az igéden keresztül, ahogy beszélek, ne is én beszéljek, hanem hasítson a te Szent Szellemed az igén keresztül, és változtasson bennünket. És én hiszem, hogy a te igéd az mindig felbátorít, és erőt ad arra, hogy a holnap elé nézzünk, és a holnappal szemben nézzünk. Úgyhogy ezt várom tőled, hogy a következő hetünk nem lesz ugyanolyan, mint az előző, hanem erőteljesebb lesz, erősebb lesz. Még a kihívások is lesznek benne, sokkal gazdagabb lesz a te jelenlétedben, és sokkal több lesz tőled azért, aki te vagy, és amit te adsz nekünk. Amen. Amen. Köszönöm a szuper csapatnak a dicsőítést, és folytatjuk majd a dicsőítést az üzenet után. És remélem, hogy mindenki jól van otthon, meg itt is. Köszönöm, Gábor. Köszönöm szépen. Igazából folytatnám a témámat tovább, amivel múlt héten, amit múlt héten mondtam nektek, és remélem, hogy nem bánjátok. Nyugodtan kommentáljatok a videó alá, hogyha bánjátok, aztán vagy befejezem, vagy nem. De szokták azt mondani, amikor egy pásztor megkérdezi, hogy felolvashatom ezt, vagy elmondhatom ezt, akkor igazából milyen opciója van a gyülekezetnek. Hát igen, főleg így online. No de, ahogyan imádkoztam bennem, nagyon az van, hogy azt a címet adtam a mai napnak, kicsit eltérve a szavaktól, de mégis a szavakhoz kapcsolódva, hogy a beszédeddel laksz jól, vagy a beszéded miatt maradsz éhes. A beszédeddel laksz jól, vagy a beszéded miatt maradsz éhes. Ennek nagyon sok aspektusa van ennek a mondatnak, mert nem csak fizikálisan maradunk éhesek, hogyha úgy beszélünk, de lelkileg legalább annyira maradunk éhesek. A beszéd a normál életben nagyon más, mint amit a Bibliában látunk, és ugyanakkor meg ugyanaz. Mert folyamatosan azt látjuk, hogy Jézus beszél valahogy a Bibliában, és aztán az emberek beszélnek valahogyan. Valahogy úgy próbálom megfogni ezt, és nem szétszedni, hogy van a világ, és vagyunk mi. Bár ennek is van egy teológiai háttere, amit el lehet magyarázni, de inkább azt mondom, hogy sajnos a normál élet és a keresztény élet. Ezzel fogok most érvelni nektek, remélem, hogy ezt majd érteni fogjátok, és elfogadjátok. Van a normál élet, ami zajlik, a hétköznapok, és van a keresztény életünk. És a normál élethez képest a keresztény élet az egy nagyon-nagyon őrült élet, de nagyon jó. Miért mondom ezt? Mert kell, hogy felismerjük azt, hogy amilyen kultúrában vagyunk, amiben élünk, az normális. Az az országnak 90%-ának normális, amiben vagyunk. Viszont nekünk keresztények számára ez nem normális, mert van egy másik norma, ami szerint élünk, és ez pedig a krisztusi norma. Hogyha az elmúlt alkalmakkal hallottad, hogy miről beszélek, akkor sejted azt, hogy milyen igéket olvastam fel, és merre haladok. Nézd vissza, akár az előzőeket, akárha ma kapcsolódsz be, igyekszem úgy beszélni, hogy értsd. De ma muszáj, hogy ami bennünk van, az definiáljuk. És ez lehet, hogy rossz, ami bennünk van, de akkor is szembe kell nézni vele. Robert Ferguson hetekkel ezelőtt beszélt arról, hogy van pár dolog, amit krízis idején kell tennünk, és az egyik az, hogy szembenézünk a tényekkel. Ez nem azt jelenti, hogy elfogadjuk őket, nem azt jelenti, hogy megalkuszunk velük, de szembe kell néznünk, hogy mik a tények, és azt ki kell jelenteni, hogy ez van most, és ebből kell dolgoznunk. De van körülöttünk egy rakat reménytelenség. Egy rakat reménytelenség. Van körülöttünk egy rakat panaszkodás ebben az országban. Van körülöttünk egy rakat káromkodás a beszédünkben. A magyar nép, a magyar nyelv zseniális. Azt kell mondjam, már művészi szintre emelte a káromkodásnak a művészetét. És egyébként nem akarom kiemelni a káromkodást, mert azt mondta Jézus, hogy minden bűn meg lesz bocsájtva az embereknek, még az is, hogyha Istent káromolták. Egyetlen egy dolog nem, amikor a Szent Szellemet káromlod, és azt a jó munkát, amit ő végzed, amit ő végez, arra azt mondod, hogy az nem jó. Erre azt mondja Jézus, hogy ez nem oké. Ez nem okés. A beszédünkben és a szavainkban egyértelműen ott van a lehúzás. Amikor bemegyek egy boltba, és nem a sarki CBA-ba, mert az ott már minden rendben van. Ott is zseniális. Ott bemegyek egy Magnumért, vagy Bármilyen, ott mindig mosolyogva jövök ki, hála Istennek. De amikor bemegyek egy másik helyre, és ugyanúgy próbálok kedves lenni, mert édesanyám arra tanított, hogy legyek kedves, és akkor további jó munkát kívánok, és akkor visszaszólnak, hogy ebben meg milyen jó. Van egy rakat széthúzás a nyelvünkben. Egy rakat megosztottság. És cinizmus. Van egy adag lenézés is. Az, hogy lehet, hogy te úgy gondolod, de majd én megmondom. És az, a te korodban én már egy évvel idősebb voltam. Amúgy is. Van egy csomó leszólás, amikor azt mondjuk egy meetingen, vagy baráti beszélgetésben, hogy jó, most már maradj a csöndbe. Jó? Most már jó, hallgattunk, meg volt a része, most már maradj. Igazából ebből azt mondta, hogy oké, most már nem tudod el a kus. Az az igazság, hogy észre sem veszük, hogy a nyelvünk, a magyar nyelv, meg a saját normánk, amivel belenőttünk, mennyire éles, mennyire harsány, és mennyire kényszerűen tud belehatolni a szívünkben, és a jellemünkben, és a lelkünkben. Pedig csak megszokott mondatunkat mondunk a másiknak, de ha feltennénk a kérdést, hogy tulajdonképpen miért így áll össze ez a mondatszerkezet, akkor lehet, hogy nagyon megdöbbenni, hogy wow, itt van valami, ami lehet, hogy nem enged bennünket kiteljesedni. Lehet, hogy ez az, ami igazából visszafog bennünket abban, hogy tudjátok, van az, amikor a palackból így kihúzod a dugót, és így pesgő. Vagy a dzsin elszabadul, már a dzsint idézni egy bibliai tanítás keretén belül eléggé fura, de már megtettem, úgyhogy nem tudok mit csinálni. Hogy felolvasok pár igeverset, példabeszédek 10-11. Az igazságos ember beszéde az élet forrása, de a gonoszok beszéde csak erőszakosságokat takargatja. Még egyszer felolvasom, az igazságos ember beszéde az élet forrása, de a gonoszok beszéde csak az erőszakosságukat takargatja. Példabeszédek 10-20. Az igaz ember beszéde drága, mint a szín ezüst. Az istentelenek pedig még a gondolatai is értéktelenek. Példabeszédek 10-21. Az igaz ember bölcs beszéde sokakat táplál, az ostobák pedig esztelenségük miatt halnak meg. Példabeszédek 15-4. A szelídések kedves szó olyan, mint az élet fája, de a hamis beszéd összetöri az ember szellemét. Példabeszédek 16-24. A kedves beszéd, mint a tiszta méz, édes a léleknek, egészség a testnek. Legyünk olyan emberek, akik érezzük azt, hogy a Bibliából és Istentől hatalmat kaptunk arra, hogy választhatunk a kettő között. Legyen erőnk, és kérjünk erőt, ha nincs erőnk, hogy dönteni tudjunk a kettő között. Amikor az első bűnbeesés történik a Bibliában, Kain ugye megöli a testvérét, ott egy nagyon érdekes párbeszéd történik előtte. Kain elhatározza, hogy megöli Ábelt. És amikor azt gondolom, hogy amikor én elkövetek egy bűnt, egyes szám első személyben, én Benjamin, nagyon érdekes látni azt, hogy a lelkiismeretem hogyan küzd, Isten hogyan szól hozzám, és utána hogyan szól hozzám. Mert azt látszik az első bűnbeesésnél, hogy Isten nem lépett ki a képből, csak azért, mert megszületett egy hihetetlenül erőszakos vágy Kainnek a szívében. Ami, ha azt mondhatom, Istennek az egyik legalapvetőbb, hogy mondjam ezt, a legalapvetőbb hiba egy másik ember életének a kioltása. Isten ezt egyáltalán nem tudja tolerálni. Minden alkalommal, amikor egy embert megöltek a Bibliában oktalanul, vagy igazságtalanul, vagy akár igazságosan, teljesen mindegy, látod, hogy Isten felháborodik. Látod, hogy Isten mérges. És most nem akarok belemenni így így végig az egész zsidó történelemben és Izraelnek a történetében. Viszont leül Kainnal beszélgetni, és számomra ez megdöbbentő, hogy amikor megfogalmazódik bennünk egy indulat, akkor Isten nem azt mondja, hogy jó, innentől kezdve már nem beszélek veled. Ez a másik oldala a történetnek, amikor hívő emberként, keresztény emberként beszélgetünk emberekkel, és meghalljuk, hogy mi az indulat bennük. Meghalljuk a széthúzást, a lehúzást, a reménytelenséget, a káromkodást, stb. Ezeket mind meghalljuk és kihalljuk, vagy akár fizikálisan is, vagy akár csak a sorok mögé látva. Akkor az van a bennünk, hogy kiszállunk, és azt mondjuk, hogy hát igazából én jól el vagyok a keresztény barátaimmal, a keresztény nyelvezettel, a keresztény témákkal, nekem ebből nem kell. Vagy azt mondjuk, mint Isten, hogy belelépek, és azt mondjuk, hogy figyelj, ez miért van? Miért van benned ennyire a széthúzás? Miért van benned ennyire a káromkodás? Miért van benned ennyire a lehúzás? Miért van benned ennyire a cinizmus? Mert azt mondja Kainnak Isten, hogy mitől félsz? Hogyha jól élsz, és jó indulat van a szívedben, akkor nincs mitől félned. De ha rossz szándék van a szívedben, a bűn mindig ott fog leselkedni az ajtó előtt, de te uralkodj rajta. De te uralkodj rajta. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy Kainnal beszélget Isten arról, amikor éppen Kain meg van kísértve a bűn által, az ördög által, hogy ő nem kapott akkora figyelmet és elfogadást, mint Ábel, akkor kiharcolja magának. És igazából azt kell mondjam, hogy itt már meg is töröm az első bevezetésemet, hogy a magyar nép ilyen, vagy a magyar ilyen. Mert azt látom, hogy itt van is azzal, hogyha jó dolgok történnek, azt valahogy ösztönösen kinyírjuk. Ez az igazság. Indul egy jó vállalkozás, akkor rászáll még 3-4 nagyfejes, kinyírják, aztán a magukére teszik, és aztán az övéké lesz. Indul egy jó kezdeményezés, akár gyülekezetegen belül is, valaki rászáll, teljesen elviszi másik irányba. Indul egy jó ötlet gyülekezeten belül, sokszor, akár mi is itt magunk között is képesek vagyunk szétszedni, és aztán az lesz, hogy igazából megáll a történet. És gondolkozok ezen, hogy ez miért van, és nem ezt a felelősséget adta Isten a mi kezünkbe, hogy emberek felett ott legyünk ezekben a helyzetekben, és azt mondjuk, hogy ami jó, azt nem folytjuk el csírájában, ami jó, annak teret adunk, ami jó, azt ünnepeljük, ami jó, azt kiemeljük, ami jó, azt őrizzük. És mi volt jó Kain és Ábelnél? A jó az volt, hogy Ábel az elsőt adta oda Istennek. Kain meg valami maradékot adott oda Istennek. Ábel az elsőt adta, és ezt nem tudta überelni Kain, és azt mondta, hogy akkor inkább ne is legyen olyan ember, aki überelni tudná. Akkor veszel az is. Ez egy nagyon érdekes lelki folyamat, amit szerintem sokszor megtapasztalunk mi is. Hogyha van egy társasházban valaki, aki elsőre szereli be a légkondit, akkor biztos, hogy feljelenti 3-4 lakó, mert nekik nincs légkondiuk, úgyhogy annak az egynek se legyen. És sok dolog, amivel bele tudok menni, amivel szerintem egyrészt, ha meleged van, és beszéltél a közös képviselővel, akkor csináltas légkondit. Pont. Lehetőleg ne csöpögjél sehova, meg nem. Ebben most pont egyébként benne vagyunk, azért mesélek erről, mert ebben pont benne vagyunk. 2, hogyha valami jó célod van, tudd, hogy egyedül fogsz maradni abban. Tudd, hogyha jó céllal dolgozol és kitűzöl magad elé egy célt, lesznek pontok, ahogy egyedül maradsz. Ezt nem azért mondom, hogy negatívan beszéljek, de azt hiszem, hogy nem is lenne igazán cél a célod, hogyha nem rágnád át egyedül, és amikor minden megkérdőjeleződik, akkor is nem tudnád el azt mondani a célod mentén, hogy de, én ezt akarom. Nekem nagyon sokszor volt ilyen az életben, és még lesz is az életben, hogy meg kell kérdőjeleznem azt, hogy az elhívásom, és abban vagyok-e. És addig, amíg újra és újra azt tudom mondani, hogy ez az, ami éltet, addig tudok tovább menni. Legyünk olyanok, akik önmagunkban is megállítják azt, ami le akarja rombolni, ami jó. Legyünk olyanok, akik önmagunkat is megállítjuk ebben, és nem csak a beszédünket. És kell, hogy mást képviseljünk, más normát az életben, mint ami a normál életben van. Kell tudatosítani azt, hogy sosem vagyunk egyedül, még akkor is, ha a keresztények között is egyedül vagyunk, és akár a családunkon belül is egyedül vagyunk, munkahelyünkön is egyedül vagyunk. Jézus a legmegosztóbb személy volt, aki valaha létezett a Földön. Nem lehet elmenni mellette úgy, hogy oké, majd visszatérek rá. Vagy, ha belegondolsz abba, amit mond, az vagy idegesíthetsz téged, vagy alázatra indít, és azt mondod, hogy neki van igaza. Vagy mérges leszel rá, és elutasítod, vagy teljesen behódolsz neki. Nincs kettő között fél út. Ezért állok én is itt, hogy ezt elmondjam, hogy nincs harmadik út. Vagy elutasítod, vagy elfogadod azt, amit a Biblia mond. Példabeszélek 17:4. Aki a gonosz beszédre figyel, maga is gonosztevő. aki a rágalomra hallgat, maga is hazug. Ez egy nagyon éles kijelentés. Azt hiszem, hogy van mit tanulnunk hívő emberként, hogy aki a gonosz beszédre figyel, az maga is azzá válik, gonosztevővé. Aki a rágalomra hallgat, az maga is hazuggá válik. Nagyon megfigyelem azt, hogy ebben a kultúrában, amiben élünk, a norma az, hogy minden tekintély ellen fellépünk valamikor, valamilyen formában, hogy leszedjük onnan, mert hogy nem jó, amit csinál. Nem is gondolunk bele abba, hogy milyen lehet ott, nem is gondolunk bele, hogy hogyan segítsük a munkáját. Minden munkahelyen hallom ezt a beszédet, a gyülekezet sem kivétel, minden olyan dolog itt ebben az országban, ahol tekintély, elvűség van, és főnök beosztott viszony van, mindenhol eljutunk arra a pontra, amikor egyszer valaki elkezd rágalmazni. Az az igazság, hogy ha megnézzük, hogy Jézus, amikor lett volna a lehetősége rágalmazni a császárt, mit reagált, akkor azt mondta, hogy figyeljetek, mi van a pénzen? Mi van ráírva? Magyar Nemzeti Bank nyomtatta? Akkor adjátok meg azt, amit a magyar államnak az állami, adjátok meg Istennek, ami az Istené. És itt el is érkezünk ahhoz a kérdéshez, hogy ha ezt a mondatot olvastad a Bibliában, az mennyire kavarná föl a lelkedet? Adjátok meg azt az államnak, ami az állami, adjátok meg azt Istennek, ami az Istené. De és nem látod azt, hogy ha a mesterünk, Krisztus, aki az egyetlen igaz út, azt mondta, hogy állj! Ez a kettő dolog, ez van, és én nem azért jöttem, hogy ezt megváltoztassam, hanem azért jöttem, hogy elmondjam, hogy van út egyenesen a mennyországba, és Isten országa itt van közöttetek. Akkor kérdés az, hogy nekünk, keresztény hívő emberként, mennyire kell beleállni a politikai nézetünknek a hangos hirdetésébe? Mennyire kell gyülekezeten belül ebbe beleállni? Mert azt mondja a példabeszédek 18.4, a bölcs beszéde mély víz, a bölcsesség forrása pedig, mint a mélyből feltörő patak. Ha ebben belegondolsz, akkor a témák, amiket felhozol a gyülekezetbe, felhozunk egymás között, az tényleg mély víz, ez a bölcsesség forrása, az tényleg olyan patak, ami mélyből jön, ami hűs, ami jól esik, ami kellemes a fogyasztásra, ami kellemes arra, hogy azt mondod, hogy igen, én ezt akarom adni az embereknek, sőt, ezt is akarom kapni. Elérkezünk oda, amit Krisztus mondott, azt ad az embereknek, amit visszavársz tőlük. Azt ad az embereknek, ha hideg pohár vizet adsz neki, lelkileg, és azt mondod, hogy figyelj, én itt vagyok veled, és van egy reménységünk együtt, amit együtt fogunk megtartani. De azt mondja a példabeszédek 18.20, a beszédet gyümölcsével kell jól laknod, és amit mondasz, annak következményét eszed. Akár jó, akár rossz. Azt gondolom, hogy túl sokáig vagyunk cukik, hívők is egymással, és engedjük meg azt, hogy a beszédünk gyümölcsét együk, ami nem jó. Ami nem jó. Csak azért, mert szeretés van, azért nem lehet teret adni a cinizmusnak. Csak azért, mert szeretés van, nem lehet teret adni, hogy igen, értem én, persze, semmi sem jó ebben az országban, semmi sem, igen, értem, elfogadom, persze, panaszkod ki magad, nyugodtan, persze, erre való a félhétcsoport, persze, erre való, nem erre való, nem erre való, nem arra való, hogy elvezessen téged valahova, arra, hogy egyre krisztusibb legyél. És szembe kell néz, ha nem én szembesítelek vele, valaki más fog, ha nem valaki más, maga Isten fog. Nem tudom, hogy melyik a kellemesebb. Amikor Isten szembesít engem a hibáimmal, nagyon szépen teszi, de baromira megalázó. De valamira nagyon felemelő is egyben. Mert pontosan azt tapasztalom meg, amit Kain is megtapasztalt. Már nem öltem embert, de a szavaim tudnak ölni. Az elmúltkori alkalommal felolvastam, hogy aki meggondolatlanul fecseg, az olyan, mint amikor a késével csak döfköd a levegőben, vagy sebez másokat. És visszatérve oda, hogy mit mondott Krisztus? Azt mondta, hogy nem értitek? Ezt kérdezi a tanítványoktól. Nem értitek? Azt mondja, figyeljetek rám és értsétek meg. Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami a szájon kijön. Ekkor oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt kérdezték. Tudod-e, hogy a farizeusok, tudjátok, hogy én minden tanításomban behelyettesítem, tudod-e, hogy a keresztények felháborodtak azon, amit most mondtál? És azt mondja Jézus, hát még ti sem értitek? Hiszen tudjátok, hogy az étel, amelyet megeszünk, a szájon át a gyomorba kerül, végül pedig kiürül onnan. Ami viszont a szádból kijön, vagyis amit mondasz, az a szívedből származik. És az tehet téged tisztátalanná. Mert az ember szívéből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosság, házasságtörés, szexuális bűnök, lopás, hazugság és gyalázkodás. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Nem pedig az, ha nem végzi el a szertartásos kézmosást étkezés előtt. Az elmúlt hónapok megmutatták, hogy azért kezet mosni jó. De továbbra is az igazság, amit Krisztus mondott, az az, hogy nem tudjátok, keresztény emberek, hogy nem a dicsőtő dal fog téged szentté tenni, hogy nem az fog téged szentté tenni, hogy hány ingeverset olvastál egy nap, hány tanítást hallgattál el egy nap, hogy a tanítást hallgattad meg, a jó pásztort hallgattad meg, a megfelelő podcastot, a megfelelő napon, a megfelelő hashtaggel ellátott idézetet tette neki a megfelelő platformra, hanem az, ami a szádból kijön. Én ezért nem osztok meg Instagramon senkit kb. Ezért nem vagyok fel a social médián olyan aktívan. Mert ami a számból kijön, az én kell, hogy legyek, nem pedig másnak a gondolatai. Ha pedig az én gondolataim nem elég erősek ahhoz, hogy megállják a helyüket, akkor nem a social médiára valók. És ezért én elkezdtem naplót vezetni, elkezdtem kis jegyzetfüzetet vezetni, hogy mik azok a gondolatok, amik nekem az életemet meg kell, hogy határozzák, és az Isten értékével 100%-osan összeegyeztethető. Hogy ezt mikor fogom közzé tenni, azt a csoda tudja, de engem vezetnek Krisztus felé. Tedd ezt te is! Vezesd magadat! És tudjátok, azt mondja Krisztus, hogy amit titkon tesztek, azért majd nyilván megfizetnek. Nem azt mondja, hogy amit titkon tesztek, azt majd nyilvánosan fogják hirdetni. Azt mondja, hogy amit titkon teszel a belső szobádba, azért Isten majd nyilvánosan elismer téged. Kell, hogy ez legyen bennünk. Krisztus előre tekintett, és azt mondta, hogy tudta, hogy az emberek gonoszok lesznek vele. Ha bemész egy boltba, szoktam ezt mondani, hogy tudom, hogy mi vár rám. Panival szoktunk ezen jót mókázni, hogy ő bemegy is hozzával szokva, hogy sokat voltunk Londonban, ugye ő kint is élt. És hát azért a customer service-nek nem is tudom, van a megfelelője Magyarországon, de nem nagyon van. Szóval, mert hogy ez nem úgy vendéglátás, egy kiszolgálás. A kiszolgálás művészete, ha lehet ezt mondani. A kiszolgálás művészete Magyarországon hagy kívánni valót maga után. Bemész Angliába bármelyik boltba, teljesen mindegy, hány terméket fogdosol össze, még akkor is mosolyognak, ha nem veszel semmit, és odaadnak bármit. Hangszerbolt a kedvencem. Nagyon szeretem a hangszerboltokat. Bementem Londonba a hangszerboltba, és a legutolsó relik, hihetetlen 3000 fontos gitárt is így adták a kezembe, és kipróbálhattam. Itthon meg rám néztek, hogy nem láttunk téged még sehol zenélni, és így mondták, hogy hát azokat a kis, mondjuk azokat mondom, mert ezek jó hangszerek, de hogy azokat kipróbáltad, a másikakat nem. Olyan szintű megkülönböztetés van itthon, amit észre sem veszünk, de már azt mondjuk, hogy igazából rám néztek akkor suhancként, és nyilvánvalóan keske szakállal és hosszú hajjal bemenni egy hangszerboltba, az nem biztos, hogy előnyös, és sajnos nem torezdeni a nevem, úgyhogy nem vagyok akkor a tehetség sem, de nem adtak a kezembe olyan hangszert. Hát ez van. Azért mondtam őt, mert egyébként nagyon sokat hasonlítottak vele középiskolában, de most már inkább nem. Hordok keske szakállat. Semmi harag, aki keske szakállat volt. Nekem nem áll jól. Tudta, hogy az emberek gonoszok lesznek vele. Tudta, hogy igazságtalan a rendszer, ami van. Tudta, hogy ha bemegy a boltba, valószínűleg szólnak neki valamit. Tudta, hogy gúnyolni fogják akkor, amikor leül a vámszedőkkel beszélgetni. Tudta, hogy ki fogják figurázni akkor is, ha nem most kezdett az étkezés előtt. Tudta, hogy azért is meg fogják szólni, hogy valószínű egy prostituált hozzáér a hajával a lábához. Tudta, hogy meg fogják szólni azért, hogy iszik bort. Tudta, hogy meg fogják szólni azért, hogy eszik húst, eszik ezt, eszik azt. Tudta, hogy meg fogják szólni, mégis az igevers van ezek után a Bibliába, hogy viszont a bölcsesség igazolta, és a tettei igazolták őt. A tettei igazolnak-e mindent? Mert a szabadosságunk, a keresztény szabadosságunk elvezet bennünket oda, hogy iszunk sört, beszélünk jó hangosan, kimondunk olyan szavakat, amiket nem kellene, de a tetteink igazolnak-e minket végül? Hogy tényleg azok az emberek vagyunk, akiket amúgy Krisztus felvállal, és azt mondja, hogy ha megvallasz engem az emberek előtt, én felvállalak téged. Ő felvállalta a bűnöseket, felvállalt minden embert. Tudta, hogy a szavai meg fogják osztani azokat az embereket, akik csak szívből, vagy csak megszokásból akarják felvenni azt, hogy én jó ember vagyok, és úgy akarok meghalni, hogy jó ember voltam. Nem loptam annyit, nem ittam annyit, stb. És egészíts ki a mondatokat. Viszont épített te a beszédével folyamatosan azokat, akikről lemondtunk. Építette a bűnösöket, és fegyelmezte a hívőket, a vallásosokat. Nálunk hogy néznek ki? Nálad hogy néznek ki, ha Jézus most veled lenne? Felismernéd-e azt, amikor ő azt mondja, hogy figyelj, nem lehet, hogy sok egy picit, amit mondasz. Figyelj, erre kellene menni. Mert mondok még egy dolgot, és erről vannak jó előadások fel a YouTube-on, én csak kiragazok egy pár dolgot, hogy miért foglalkozok ennyit a beszéddel, és fogok is még a beszéddel foglalkozni. Mert észrevettem azt, hogy mennyire csúnyán beszélünk egymással, még hívők is. Hogy amikor beszélgetünk egymással, hogy hát, figyelj, tesó, itt igazából, hagyjuk, igazából sose lesz jó semmi. Amikor van egy jó ötlet, mondjuk a szülő-gyerek kontextusban hallom párszor. Hogy képzeled, hogy ezt teszed? Például az angol nyelv és a magyar nyelv megkülönbözteti azt, hogy tök szégyen, amit csinálsz. Szégyed magad. Az angol pedig azt mondja, hogy a szégyen rajtad van azért, amit tettél. De ha nem teszed, akkor nem lesz rajtad. A magyar nyelv mégis valamilyen módon az identitásodat támadja meg ezekkel a szavakkal. És azt hiszem, hogy ebben, ha változunk gyülekezetként, és ebben mást adunk az embereknek, az egy olyan felszabadulás tud lenni, az egy olyan megnyugvás tud lenni, amikor nincs támadva az egód, nincs támadva az identitásod. És az ego az nem feltétlenül a beképzelt egóra gondolok, hanem az, aki vagy, az egészséges önértékelésed. Ha nincs támadva az identitásod, az, hogy van egy jó ötleted, hogy lehet ötletelni. És tudjátok, az ötletekben az egyik legszebb dolog az, hogy nagyon csúnyán néznek ki az elején. És el kell érjük azt, hogy jó legyen. Én emlékszem arra, hogy az első víziós vasárnapon engem nagyon zavart, hogy egy ilyen projektortartó állványon volt a projektor, és így vetítettünk a falra. És ahol voltunk azon a helyen, ott volt egy csillár. Úgyhogy elhatároztam, hogy felrakom a csillárra a projektort, mert annyira zavart, hogy az emberek vagy így nézték, vagy így nézték, vagy oldalra raktunk a projektort, viszont akkor mindenki féloldalasan nézte, és egy óra után már kitekeredett a nyakunk. Úgyhogy felmásztam a létrára, és addig igazgattam azt a mozgó csillárt, amíg pontosan középen nem volt a kép, és mindenki szépen egyenesen tudta nézni. Hogy jól nézette ki? Hát nem. Nagyon nem nézett ki jól, hogy a csilláron lóg egy kábel, és nem is hiszem, hogy balesetvédelmileg ez megállja a helyét. Igyekeztem annyi gyorskötözőt használni, amennyit csak lehetett. Viszont elértem azt, hogy később erre mindig figyeltünk, és megtaláltunk a módját, hogy az embereknek kényelmessé tegyük azt, hogyha nézni kell valamit, akkor ne törjön ki a nyakuk. Az első ötletem viszont egy csapnivaló ötlet volt. Mégis elvezetett bennünket valahova. Lehet, érezheted ezt is, hogy lehet, hogy az első ötleteden van még mit finomítani, de én szeretnék egy olyan gyülekezetet alkotni, ahol ki lehet mondani ezeket az ötleteket, még akkor is, ha finomítani kell rajta, de ki lehet mondani. Mert kell, hogy tápláljuk egymásban azt, hogy ami benned van, az kell nekünk is. Ami benned van, annak van létjogosultsága. Krisztus, amikor elévítnek egy bűnöst, vagy elévítnek egy neces helyzetet, akkor ha megfigyelitek, valamilyen cseles módon nem bontotta meg a törvényt, nem szegte meg a mózesi parancsolatokat, de feloldozta az adott embert abból, amit tett, és visszaadta neki a lehetőséget, hogy egy normális életet éljen. Hogyha belegondoltok abba az elszáradt kezű emberbe, akit meggyógyított szombaton, erről vannak feljegyzések, Robi Lewis tanította erről, majd nézzétek vissza, hogyha tehetitek, hogy valószínű ez az elszáradt kezű ember azért volt elszáradt kezű, mert a templomot hamar építették újra, és szombaton is dolgozni kellett. És azokat az embereket, akik végül szombaton dolgoztak, végül összetörték a kezüket, hogy többet ne tudjanak dolgozni, mert megszegték Isten parancsát. Ez egy teljesen visszás történet, de ez egy valós történelmi feljegyzések, hogy maga a király adott engedélyt arra, hogy szombaton dolgozzanak, és aztán maga a király adott engedélyt arra, hogy azokat az embereket megbüntessék, akik szombaton dolgoztak. És ezért nagy dolog, hogy Jézus szombaton gyógyítja meg azt az embert, és a templomban, mert visszaadta neki a jogot ahhoz, hogy bár vétkezett Isten parancsa ellen, de ő nagyobb, Krisztus nagyobb, mint a szombat, és neki van joga visszaadni azt, hogy kapcsolódhatsz Istenhez. A kérdés az, hogy miközben csiszolódik a jellemünk, a beszédünk és azok, akik vagyunk, visszaadjuk-e az embereknek a lehetőséget, hogy még van jogod Istenhez kapcsolódni úgy is, hogy káromkodsz? Van jogod kapcsolódni Istenhez úgy is, hogy egy csiszolatlan gyémánt vagy, mint Aladin? Megint csak egy gyönyörű teológiai okfejtés, nem? Aladint felhozni. Aladint én addig néztem a VHS kazettel, amíg már felismerhetetlen volt a bejátszó és a vége zenéje. De igen, és kell, hogy csiszoljuk egymást, viszont a folyamatban együtt ott kell legyen az, hogy a hitet abból származik, amit hallunk, és amit hallunk, az a Krisztus beszéde. Felteszem a kérdést, amit hallasz, az Krisztus beszéde? Amit hallgatsz, az Krisztus beszéde? Azt mondja, menjek tovább, mert Jézusban Isten mindennel megáldott bennünket. Különösen a beszéd és az ismeret sokféle ajándékával. A beszéd és az ismeret sokféle ajándékával. Neked és nekem tudnunk kell, hogy a helyzetekben mi az az adott szó, és mi az az adott gondolat, amire szükség van. 1 Korintus 2:4 a beszédemet és a tanításomat nem a bölcs szavak tették meggyőzővé, hanem a Szent Szellem ereje. Ez volt a bizonyítéka annak, hogy igazat mondok. Jézus ezt szerette használni önmagára, hogy figyeljétek meg, én nem magamról teszek bizonyságot, hanem az Atya tesz rólam bizonyságot, de én is magamról bizonyságot tehetnék, mert amit mondok, az igaz. Efézus 5:6. Nehogy valaki becsapjon titeket üres beszédekkel és hazugságokkal, mert ezek miatt fog Isten haragja rázódulni az engedetlen emberekre. Vigyázzatok arra, hogy ne csapjanak be benneteket üres beszédekkel. Efézus 5:26. Hogy szentté tegye és szellemileg megtisztítsa, mint egy megfürdetve az Isten beszédében. Beszél az efézusiakhoz egy nagyon komoly témáról, viszont azt mondja, hogy Isten beszédében megtisztít bennünket, megfürdet bennünket, és szentté tesz bennünket a Szent Szellem. Azt mondja Kolossi 3.16, Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságban éljen bennetek és közöttetek. Kérdezem én, gyülekezetben mióta lett ciki arról beszélni, hogy felvettek a munkahelyemre, hála Istennek? Mióta lett ciki arról beszélni, hogy ezen a héten megharcoltam egy olyan dolgot, amiben általában elbuktam, hála Istennek? Mióta ciki azt mondani, hogy meg tudtam bocsátani, hála Istennek? És azt gondolom, hogy a jó dolgokat nem emeljük ki eléggé. Szoktam mondani a csapatnak, és igyekszem továbbra is mondani, de nagyon sokszor ez a házasságban is igaz. Alapnak veszünk a jó dolgokat, mégis, hogyha megdicséred folyamatosan a feleségedet, vagy a férjedet, vagy a barátodat, vagy bármelyik, megdicséred azt, akivel szolgálsz, hogy wow, milyen szépen zenéltél ma, wow, milyen jó dolgoztál ma. Hidd el, hogy egy idő után azt fogják mondani az emberek, hogy annyira jó körülötted, mert mindig erőt kapok, és lehet, hogy nagyon rossz napom van, de mégis valahogy jó veled dolgozni. És hidd el, hogy ez azért van, mert megdicséred a teljesen egyértelmű dolgokért, ami amúgy nem egyértelmű, mert minden jó dolog Istentől jön. Minden jó dolog Istentől jön, és ezt ki kell emelni. Azt mondja, tanítsátok és tanácsoljatok egymást mindenféle bölcsességgel, Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat, a Szent Szellemtől származó énekeket. Timóteusnak ezt mondja, minden, amit Isten teremtett, szenté válik Isten beszéde és a hívő ember imádsága által. Kérdezem én, hogy a kultúránk, a magyar kultúra szenté válik-e azzal, hogy imádkozunk és Isten beszédét hirdetjük. Imádkozunk és Isten beszédét hirdetjük. Jakab 3.2. Mindannyian sokszor vétkezünk, aki viszont a beszédében nem vétkezik, az már tökéletes. Hiszen ha a beszéden tud uralkodni, akkor az egész lényét és uralma alatt tartja. Ezért fogunk és fogunk beszélni arról, hogy milyen kulcs az, ami el van rejtve bennünk. És közben gyertek zenészek, mert szeretnék imádkozni, hogy tudj dönteni. Tudj dönteni, hogy a beszédeddel jól laksz, vagy éjjel maradsz. Az, amit adsz a gyülekezetben az embereknek körülötted, azzal jól laknak az emberek, és te is, vagy éhen maradsz. Az, amit adsz a munkatársaidnak, azzal ők jól laknak, vagy éhesek maradtok. Az, amit adsz a családodnak, abból jól laknak, vagy éhesek maradnak. És tudjátok, hogyha azt érzed, hogy de nincs miből adnom, de nekem elfogyott az erőm, akkor mégis azt mondom, hogy szedd össze a maradékot, amire azt gondolod, hogy nincs, add oda, és mondd azt, hogy nem, akkor is megdicsérem ma a társamat, akkor is megdicsérem ma a barátomat, akkor is megdicsérem ma XY-t. Mert ahogyan szeretném, hogy az emberek bánjanak velem, úgy akarok én is velük bánni. És ha azt szeretném, hogy a feleségem vagy a férjem türelmes legyen akkor, amikor már semmi türelme nincsen amúgy, és megtegye az extra mérföldet, akkor az extra mérföld velem kezdődik. Ezért nem lehet Krisztus beszéde mellett elmenni csak úgy. Mert egyenesen visszatér hozzám, hogy a változás bennem kezdődik és velem. A beszéd, a kultúra változása az nem fentről lefelé, hanem alulról fölfelé fog áttörni. Az ébredés nem fentről lefelé jön, hanem alulról halad fölfelé. Ez mindig így volt, és mindig így lesz. És a számok ellen megy, a törvényszerűségek ellen megy, de Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk. Hogyha Isten van bennünk, akkor nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Kell, hogy ezek a mondatok fent legyenek valahol egy jegyzet füzetve. Kell, hogy ennek a tanításnak az igeversei valahol ki legyenek írva. Kell, hogy erre emlékeztess magadat. De hogyha nem hoztad meg soha a döntést, hogy Isten legyen az, aki az első hang a szívedben, akkor szeretném, hogy ma dönts mellette. Hogy most imádkozni fogok egyet, érted? Aki soha nem mondtad azt, hogy szeretnék ezen változtatni, nekem ez nem jó. Rombolom magamat, és rombolom a körülöttem levőket. Hadd mondjam el, hogy Isten azért küldte Jézust azt mondta, én nem azért jöttem a világra, hogy elítéljem. Nem azért jöttem, hogy elítéljelek, hanem azért, hogy általam megmentsem a világot. Más szóval azért jöttem, hogy megmentselek. Azért jöttem, hogy megmentselek azoktól a szavaktól, amik készülnek elhagyni a szádat. És megtanítselek arra, hogy te tudsz uralkodni a bűn felett, tudsz uralkodni a rossz dolgok felett, tudsz uralkodni és atmoszférát teremteni, mert ezért alkottalak. Úgyhogy, ha soha nem voltál ennek a birtokában, nem győzöttél meg erről, akkor szeretném, hogy most, ahol vagy, csak csukd be a szemed, és mondd utánam sorról sorra azt, amit fogok mondani. És tudd, hogy ez az ima nem a plafonig megy, hanem egyenesen a mennyországba, az Atya elé. Úgyhogy mondd utánam, drága Jézus, köszönöm, hogy meghaltál, értem. Értem. Értem azt, hogy soha többé nem leszek ugyanolyan, ha veled járok. Nem kell szolgálnom azt, aki voltam. A rossz gondolatokat, a rossz beszédemet, hanem én most szolgállak téged. Szolgálom az életet. Szolgálom a jó dolgokat. Akkor is, ha ebben egyedül érzem magam. És tudom, hogy mivel ma téged választottalak, a te kegyelmed megmentett. Megbocsátottam minden bűnömet. A múltban, a jelenben és a jövőben. És ebben semmi érdemem nincs. Ezt ingyen kapom kegyelemből. Hiszek benned, hogy örök életem van. Mától egy új teremtés vagyok. Amen.